Kedves testvérek, ma este Jézus ember tanáról, idegen szóval Jézus antropológiájáról fogok szólni. Aki jól emlékezik a tegnap esti előadásomra, az mindjárt tiltakozhat, mindjárt megállíthatja a menetet, mondván, hogy te hiszen tegnap azt tanultuk, hogy Jézus nem hagyott ránk épületet, csak építő anyagokat. Márpedig ez, hogy antropológia, ez már egy épület tételekből, tanításokból, igazságokból rendszeresen fölépített épület. Hát igaza van annak, aki ellenkezik. Jézusnak nincs antropológiája. Elemek vannak, igazság elemek az embert illetően, amelyekből föl lehet építeni antropológiát. Tehát már is így korrigálom az első mondatomat, hogy ma este azokat az elemeket fogom elétek tárni, amelyeket Jézus örökségéből ki lehet emelni úgy, hogy ezek antropológiai elemek, és ezekből föl lehet építeni egy keresztény antropológiát. Tehát az elemeket fogom hangoztatni, de hát persze nem tudom megállni, hogy valamelyest én mégiscsak ne kezdjek építkezni is, hogy a Jézus Krisztus embertani elemeiből valamiféle embertant mégiscsak össze fogok hozni. De ismét mondom, hogy igaza van annak, én is ezt vallom, nincs Jézusnak zárt antropológiája, hanem elemek, építő elemek vannak, amikből Titi fölépített magának valamilyen antropológiát. Azt is mindjárt tisztáznom kell, hogy ezen a területen is eretnek volt Jézus. Más volt, mint ahogyan a többiek, a tudósok, írástudók, vallási vezetők gondolkoztak. Másként gondolkozott Jézus az emberről, mint körülötte a többiek, és ilyen értelemben itt is elmondhatjuk azt, hogy eretnek volt. A János evangéliumában találunk egy nagyon sommás összefoglalást arról, hogy a vezetők hogyan gondolkoztak az emberről, az emberekről. Csak ezt a mondatot olvasom. Ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ez gyakorlatilag az antropológiájuk. Vagyis a tóra az ember létnek az értéke és mértéke. A pogányok nem emberek, nem ismerik a tórát. A zsidók közül azok a zsidók, akik nem tisztelik, nem tanulmányozzák, nem követik a tórát, legyenek átkozottak. A caddik az igaz ember, aki éjjel-nappal mormolja a tórát, és cselekedeteiben igyekszik megvalósítani, az az ember. Íme egy embertan, a tömeg, amely nem ismeri Mózes törvényét, átkozott. Ezzel szemben Jézus természetesen mást vallott, a legélesebb ellentétet, a János 10-ből olvasom, amikor meg akarják kövezni Jézust, akkor azt mondják, hogy nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok. Átkozott csőcselék, mondja a korabeli teológia, mert a tóra mértékét nem ütik meg. Jézus azt mondja a csőcselékről, a tömegről, Istenek vagytok. Mécs Lászlónak van egy nagyon szép verse a virágvasárnapi bevonulásról. Csak a két utolsó vers szakot olvasom el. Tehát képzeljük el a virágvasárnapi ünnepi bevonulást. Erről szól az egész vers. A két utolsó vers szak így hangzik. Jézus, ő a sorsvertek fejedelme, viszi a szamár szelid remhe, virágot szórnak, és hitet, s a legszebbet, szívet, s
mennek tavaszról énekelve. Fent a papok s írástudók nézik a sok földön futót, s míg ógort tölt a friss cserét, egyik kiköp az ablakon, s azt mondja, piszkos csőcserék. Nézs László megértette a virágvasárnapi jelenetet. Sors verte földön futók, és a tudósok, a hittudósok kiköpnek az ablakon, piszkos csőcserék. Hát itt van a feszültség, a Jézus antropológiája, gondolkodása az embertől és az előjáró gondolkodása között. Nos, testvéreim, Jézus valóban a csőcseréknek a mestere volt, a senkiket, a letaposottakat, a jogfosztottakat megajándékozta az Isten fiúság örömével, bizonyosságával. Isten gyermekei, fiai, leányai vagyunk, ezt az örömet hozta, és ezt tudatosította az emberekben. Na ennyit bevezetésül, a továbbiakban az elemeket adom elétek, amelyekből föl lehet építeni egy bizonyos antropológiát. Párosítva adom újra meg újra ezeket az elemeket. Először szembe állítom a János 2-t, a Lukács 9-el, egy-egy verset, a János 2-nek a végén ezt olvassuk. Amikor Jeruzsálemben volt Jézus a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ő ismerte valamennyit, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga tudta, hogy mi van az emberben. Ő tudta, hogy mi van az emberben. Jézus ismerte az embert. Ezzel szembeállítom azt az igét, amelyet a Lukács 9-ben olvasunk, a jelenet az, hogy mennek Jeruzsálem felé, és egy samáriai faluban nem akarják befogadni őket. Erre spontán módon kitör a szent agresszivitás. A tanítványokból nem akarod én, hogy az Isten nyilat verjen bele ezekre, és mi imádkozzunk, hogy Isten tüze égesse meg ezeket. És erre Jézus azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, minél lélek van bennetek. Itt van az első szembesítés. Jézus tudta, hogy mi van az emberben, mi nem tudjuk, hogy mi van bennünk. Most testvéreim, éppen a mély lélektan eszméltetett rá minket ezekben az esztendő évtizedekben, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi van mi bennünk. Jézus tudja, hogy mi van mi bennünk. Ha ezt a párosítást összerakjuk, akkor már is egy bizonyos embertani alapvetéshez érkezünk el. Mi emberek magunktól nem ismerjük meg magunkat, Jézus ismer minket. Jézustól lehet tanulni önismeretet, csak persze nem úgy, mint ahogy a lélektan, mély lélektan tételesen tanít. Jézus közelében egzisztenciális átéréseken keresztül jutunk el önismeretre. Tehát nem logikai tételeken, tudományos tételeken át, mint ahogy a pszichológia, a pszichiátria tanítja, hanem megyünk Jézussal, követjük őt, és eközben egzisztenciális élményekre jutunk el, és fölismerésekre jutunk, hogy kicsoda vagyok én. Elhoztam Bonhoeffernek egyik nagyon csodálatos versét, elolvasom, mert ez szemlélteti azt, hogy milyen az, amikor valaki Krisztus közelébe van, és önismeretre jut. Tudjátok, hogy megölték a háború utolsó napjaiban, heteiben. Ezt a verset is már a börtönben kivégzése előtt nem sokkal írja. Az a címe, ki vagyok. Előre csak annyit, hogy ezt a dialektikát figyeljük meg benne, hogy ez vagyok,
vagy az ellenkezője vagyok?
Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy lépek ki cellám küszöbén, oldottan s derűs erővel, mint várúr palotája kapuján. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy szólok börtönöm őreivel, szabadon, tiszta kedve, mintha én parancsolhatnék nekik. Ki vagyok? Még azt is mondják, úgy állom a valsós napjait, nyugodt mosollyal, büszkén, mint az, aki győzelemhez szokott. Az vagyok-e valóban, aminek mások mondanak? Vagy csupán az, akinek magam ismerem? Nyugtalan, vágytól gyötört, beteg madár kalitkában, légszomjjal küzdő, mintha torkon folytogatnák, szín virágokat madárdal éhező, jó szóra ember közelre szomjas, önkénytől, sárga tiprástól, haraggal remegő, nagy történések várásától zaklatott, végtelen messze tűnt barátaimért ájultan szorongó, imára gondolatra tetre béna, erőtelen és végbúcsúra kész. Ki vagyok? Ez vagy amaz? Ma ez, holnap más, vagy mindkettő együtt? Képmutató az emberek előtt, önmagam szemében megvetendő, szánalmas nyavajgó, vagy az, mi megmaradt még bennem, miként egy vert sereg, fut rendezetlenül a már kivívott viadal elől. Ki vagyok? Magányom kérdése gúnyolódik velem. Legyek akárki, te ismersz, a tied vagyok, Istenem. Egy kis ízelítő abból, hogy milyen önismeret születik, egzisztenciálisan ismeret, a börtön mélyén, az akasztófa alatt és előtt. Most tehát este itt az első két elem, amitől lehet építkezni. Én nem ismerem önmagamat, Jézus ismer. A Jézussal való közösségben épül fel az önismeretem, bontakozik az önismeretem. És nem véletlen, hogy csupa kérdőjel. A becsületes önismeret nem felkiáltó jeles, nem lezárt, nem befejezett, hanem csupa kérdő. Ki vagyok én? Minden új elem, ami az önismerethez hozzájárul, megint fölteteti velem a kérdést. Ki vagyok én? Folyamat ez, elmélyülő folyamat, és csak a Jézus Krisztus közelsége és kegyelme teszi elviselhetővé ezt a folyamatot. Az önmegismerésnek a folyamatát csak Jézusnak az irgalmas szeretet teszi elviselhetővé. Ki meg két elem, amiből lehet antropológiát fölépíteni. A másik párosítás a Hegyi beszéd végéről való Máté evangéliumának a 7. fejezetében olvassuk ezt a jól ismert mondatot. Ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyire inkább áld jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Az Istenről úgy beszél, hogy az emberről beszél. Ha ti emberek tudtok gonosz létetekre jó ajándékokat adni, mennyivel inkább az Isten, aki jó. De ti gonosz létetekre adtok jót. A második párosítás tehát ez az ember gonosz és jó. Az ember jó és gonosz. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a jó emberek sohasem olyan jók, mint ahogy magukról állítják. A rossz emberek sohasem olyan rosszak, mint ahogy róluk a többiek rendszerint a jó emberek mondják. A szentben is van aljasság, gonoszság, istentelenség, paráznaság, ami csak bűn van, a szentben is van.
és a nyomorúban, a bűnösben, a gyilkosban is van szentség, van Isten, Isteni szikra. Gonosz rétetekre tudtok jó adományokat adni. Az egyház ezt a dialektikát nehezen viselte, elcsúszott oda, hogy bűnösök vagytok, és csak ezt hajtogatta. Semmi jó nincsen bennetek, csak bűnösök vagytok. Pál apostol egy kicsit segítette ezt az elcsúszást, mert ő sokat értekezett arról, hogy se a pogány, se a zsidó, se a vallása, senkiben nincsen semmi jó. Hát ebben sok igazság van, de nem a teljes igazság. A teljes igazság Jézus szavában van. Gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni. Elmondom testvéreimnek, hogy az összes keresztjén felekezet között, akiket nagyrészt ismerek, a kvékerek azok, akik ezt az igazságot a legmélyebben ismerik és gyakorolják. Hogy tudnélik, a jó emberben gonoszság van, és minden gonosz emberben van jóság, megszólítható a leggonoszabb ember is, ha én bennem ott van a Krisztus szelleme. Egészen csodálatos írásokat és eseteket olvasok a kvékerek világából, arról, hogy ők hogyan gyakorolják ezt, hogy a leggonoszabb ember is megszólítható az Isten beszédével, ha én bennem ott van az isteni szeretet, és azzal igyekszem megszólítani azt a másik embert. Na tehát ez a második szembesítés, ebből is nagyszerű antropológiát lehet fölépíteni. Gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni. A harmadik párosítás, Pilátus előtt van Jézus megkötözve, királyi gúny palástal, de mégiscsak valamiféle királyi palástal a vállán, és megkötözve, és azt mondja Pilátus, ecce homo, íme az ember, az ember. Ezt én úgy szoktam fogalmazni, hogy megkötözött király. Megkötözötten áll ott királyi méltóságban, és valóban ő a király, zsidó királya, minden ember királya. Itt van megint antropológiai építő anyag. Mi emberek megkötözött királyok vagyunk. Megkötözöttek, ezt a modern tudomány nagyon precízen tanítja nékünk, a génjeinkben már megkötözöttek vagyunk, a társadalom még inkább megkötöz, amikor szocializál minket, azt a nyelvet tanuljuk, abban a környezetben élünk, determinál az évszázadunk, a nemzeti hovatartozásunk, egyik tovább. Tehát megkötözött te királyok. Királyok, akik gondolkozhatunk, eszmérőt tetünk, szellemünkben teljesen szabadok lehetünk, és kivívhatunk még a földi döntéseinkben is bizonyos szabadságot. Megkötözött király. Íme antropológiai elemek. Ezeket lehet még folytatni, de most rátérek egy misztikus írás magyarázatra. Tegnap említettem azt, hogy van teológia, van misztika és van praxis. Általában a teológiai magyarázatokat prédikálok én is, de most egy igét misztikusan prédikálok, vagyis a misztika felől értelmezem, hitelesen értelmezem, teljesen nyugodt vagyok belőle, hogy ez egyúttal tudományosan is igaz, de most a misztikus elemeket hangsúlyozom ebben a történetben. A Márk írása szerinti evangéliumban van ez a történet, elolvasom az egész történetet. A megdicsőrés hegyéről jönnek le Jézus és a három tanítvány, és ott lent sokadalmat találnak, erről van szó. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság hirtelen megilletődött, és eléje futva köszöntötte. Ő pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van,
és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzi, fogát csikorgatja, megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt neki, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrlek még titeket? Hozzátok őt elém. Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta van ez így vele? Mire az ezt mondta, gyermekkora óta. Sokszor dobta tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha lehetséges neked valami, segíts rajtunk, és szállj meg minket. Jézus ezt mondta neki, lehetséges-e nekem? Minden lehetséges annak, aki hisz. A gyermek apja erre felkiáltott, és így szólt, hiszek, segíts hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, rászólt a tisztátalan lélekre, és ezt mondta neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neki, menj ki belőle, és bele ne menj többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Testvéreim, ennek a történetnek a legizgalmasabb pillanatában egy szó párbaj zajlik Jézus és az apa között. Ebben a szó párbajban az isteni erőről van szó, a dünamiszról. A dünamisznak az igei alapja van itt. Ha lehetséges neked, ha tudsz valamit, ha hatalmad van, van a dolog. Ha van benned isteni dünamisz, akkor segíts rajtunk, kérje az apa. A tanítványokban nincs dünamisz, ők levizsgáztak. Most benned van reménységem, hogy te isteni valakit, Jézus. Ha van benned dünamisz, mozgósítsd a dünamiszt, és gyógyítsd meg ezt a gyermeket. Tehát tulajdonképpen rábízza az ügyet Jézusra. Én bízom benned, te benned isteni erők vannak. Kérlek, hogy mozgósítsd a benned levő isteni erőket, mert itt körülöttünk senki nem tud semmit csinálni. Erre meglepő módon Jézus nem fogadja el ezt a hozzáállást, hanem visszadobja a labdát. Azt mondja, hogy dünamisz, hogy van-e bennem dünamisz? Benned van-e dünamisz? Mert benned legyen. Te gyógyítsd meg a te hited által. Erre az ember valósággal föl kiáll. Hát ez iszonyatos. Hát rajtam fordul meg. Hát én teljes bizalommal jöttem hozzád, hogy te csináld meg. És erre Jézus azt mondja, nem, neked kell. És aztán látja Jézus, hogy nyomorult ember, nincs hite, és most már nagy a feltűnés, ő az ő hitével, erejével, dünamiszával meggyógyítja a gyereket. De itt valami hallatlanul fontos dologról van szó, testvéreim. Ez az ember olcsón akarja megoldani a problémát. Én tehetetlen vagyok, senki vagyok, tudatlan vagyok, erőtlen vagyok, de te Jézus, te nagy vagy, te erős vagy. Dobd be magadat, a te erődet hozd mozgásba. Azt mondja, hogy nem úgy van az. Te mozgósítsd a benned levő dünamiszt, illetve kapcsolódjál bele te magad az isteni dünamisznak az áram körébe. És itt mondom valami hallatlanul fontos dolog van, amiről a keresztények általában nem tudnak, nem akarnak tudni, mert sokkal kellemesebb dolog, hogy én. Nem tudom, én nem csinálom, de hiszek Jézusba, majd ő megcsinálja. Hát ez az ige, ebben a misztikus igazság azt esélye, hogy Jézus nem azért jött, hogy helyettünk csinálja a dolgokat. Jézus azért jött, hogy megtanítson minket, ahogy csináljuk a dolgokat. Jézus azért jött, hogy a dünamisz titkát odaajándékozza nekünk. Ez egy olyan hívő, alázatos magatartásnak tűnik, hogy én nem, hát majd Jézus.
Jézus azért jött, hogy engem bekapcsoljon, betagoljon az isteni dinamisznak az áramkörébe. És ezt jelenti azt, hogy hit. Teljesen eltorzult a mi gondolkodásunkban a hit fogalma. Mi úgy értjük a hitet, hogy a papok prédikálnak, mi elhisszük a hegyi beszédet, elhisszük, vagy valami dogmákat elhiszünk. Holott itt látszik ebben a történetben a hitnek az igazi mi volta. Szeretném, ha ezt a mondatot megtanulnátok betéve a szívetek felett, hogy hit annyit jelent, hogy betagolódom az isteni erők áram körébe. Hát erre persze mi is valósággal felordítunk, hogyha így van, akkor légy irgalmas a mi hitetlenségünkön. Hát nem tudunk betagolódni. Na de legalább értsük meg, és induljunk el, keressük a módját. Mert ez Jézusnak a gondolata, hogy hitre jussunk. És a hitet ilyen értelemben értjük, hogy valami módon, valami szellemi kapaszkodással, vagy áramszedővel, ahogy a trolibusz, vagy a villamos szedi az áramot, valami szellemi áramszedővel vegyük az isteni erőket. Tagolódjunk be. Amikor ez történik, akkor beszélhetünk arról, hogy hit. A hit betagolódás az isteni erőknek az áram körébe. És még egyszer mondom, Jézus tehát nem helyettünk akarja csinálni a dolgokat, hanem minket akar megtanítani. Szolgálatának a vége felé egyre többet beszélünk arról, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Mert ha itt vagyok, akkor mindig megkísért titeket, hogy rám bízzátok a dolgokat. Jobb nektek, hogy én elmenjek, és akkor nektek magatoknak kell. Segítséget fogok adni, elküldöm a lelket, a szent lelket. Ő felhatalmaz titeket, ő betagol isteni áramkörbe, és nagyobbakat fogtok cselekedni, mint amiket én cselekedtem. Így gondolkodott Jézus. És itt van az isteni antropológiának olyan eleme, amiből vadonatúja egészen másfajta antropológiát lehet fölépíteni, mint amit a legmodernebbek Jungot emlegetik most, hogy jaj, de nagyszerű Jung, a vallásos lelkeknek a pszichológusa. Hát senki Jung ehhez képest, amit itt Jézus mond, ami ebből az elemből lehet fölépíteni, mint antropológiát. Hit által, tehát valamiféle áramszedő által isteni erőt áram körébe betagolódhatok, és akkor jutok el teljes emberségre. Akkor jutok el olyan emberségre, hogy például Bonhoeffer készült a halálra, és ment a halálba, és a többiek, akik igazán az Isten országában olyanok voltak, hogy azt mondja a zsidó levél róluk, hogy akikre nem volt méltó a világ. Hát testvérek, ne adjuk olcsóban, legalább a látomás legyen bennünk, hogy ezek az Isten emberei. És ez a lehetőség áll előttünk, és Jézus így gondolkodott az emberről. Ezek a lehetőségek nyitva állnak az ember számára, mert isteni szikra van minden emberben, és isteni fuvallat kell, és lángra lobban az isteni szikra, és az ember fölötti tud cselekedni. No testvérek, még egy fejezetet, egy rövid fejezetet befejezésünk. Nagyjából az az igazság, hogy az Ószövetségben a kollektív gondolkodást tanulhatjuk, láthatjuk. Az Ószövetségben Isten a népet szólítja meg, a proféták népben gondolkoznak, legfeljebb a királyokkal hadakoznak, de igazából az egész népet, mint egységet vetik, és valóban az Ószövetség a kollektívumnak a világa. Jézusban kezdődik az egyéni megszólítás, az individuumnak az isteni kezelése, gyógyítása. Amit eddig mondottam, az ilyen individuális betájolású tanítás volt. A modern ember nem kerülheti el azt a kérdést, hogy de hát csak ennyi. Jézus és a társadalom. Hát erről nincs mondani valónk. A hívő ember a társadalomban. Jézus és a társadalom. Nos hát itt megint azt mondom testvéreim, hogy ebben az ügyben sem adott nekünk épületet Jézus. Mert azt értitek azt, hogy mondjuk ez, hogy kapitalizmus, az egy épület. Vagy az, hogy szocializmus, az egy másfajta épület. És még sokféle épület van. Ezeket mindenféle törvényekből, hagyományokból, fai, meg ilyen sajátosságból építik. Jézus nem hagyott ránk épületet. Tehát nem igaz, hogy Jézus kapitalista volt, nem igaz, hogy Jézus szocialista volt. Jézus Isten gyermeke volt, Isten fia volt, és minket az Isten fiúságra ébreszt. És mégis az ő tanításában vannak elemek, megint csak elemek, építő elemek, amiket be lehet építeni a mi építkezésünkbe. Az, hogy szocializmus, az egyfajta építkezés. Jézusnak vannak olyan elemei, amelyeket be lehet építeni a szocializmusnak a javára, növekedésére, tisztulására. De ugyanígy a kapitalizmusba is beépíthető. Az ő elemeit be lehet ide-oda, és majd ami ezután következik, abba is majd be lehet építeni. Hát ezekről az elemekről még szólok néhány mondatot, néhány igét idézek. Az első ige Lukács evangéliumából való, a 22. fejezetben olvassuk a következőket. Versengés támadt a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Jézus így felelt nekik. A népeken uralkodnak királyaik, és akik hatalmaskodnak rajtuk, azok jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Most tehát épületekben élünk, mindenki valamiféle épületben él, mi most egy építkezésben, egy társadalmi építkezésben élünk. Jézus Krisztus felül az a kérdés, hogy ez a lelkület mennyire érvényesül ebben az építkezésben. Uralkodni vagy szolgálni. Ez a Jézus Krisztus eleme, építő eleme a társadalmi építkezésben. Minél inkább a szolgálat szelleme érvényesül, annál inkább megbízható az építkezés, amit hiszünk szerint. Ha sokan jótevőknek hívatják magukat, de közben hatalmaskodnak, akkor nincs jelen a Jézus Krisztus építő anyaga. És az a társadalom ingatagá lesz. Ez a mi keresztény meggyőződésünk. Tehát ez az egyik építő elem, a szolgálat. A másik ige a János 18-ból való, amit kiegyeztem magamnak, az a nagyon nevezetes ige, János evangélium a 18. fejezetében. Itt Pilátus előtt van Jézus, és az a vált, hogy királynak mondja magát, a zsidók királyának. Pilátus fogja, hogy te király vagy-e. Jézus így válaszol, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgái harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy? Jézus így válaszol, te mondod, hogy király vagyok, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. No, ebből csak ezt emelem most ki, hogy az én országom nem e világból való. De ebben a világban munkálkodik, hat, ennek a világnak áldására van. Itt egy másik elem a társadalmi építkezésre. Nem e világból való, ezt most így fogalmazok csak röviden, hogy mindjárt a lényeget értsük. Minél több transzcendens elem áramlik be egy társadalomban, annál stabilabb az a társadalom. Minél inkább elsorvadnak a transzcendens összefüggések, erők, látomások, egy társadalom annál ostatagabb lesz egy társadalom. Az én országom nem e világból való, de e világbeli országok áldására van. Íme megint egy ellen a társadalmi építkezésre nézve. Jézusnak nincs gondolata, hogy ilyen-olyan teokrácia legyen, mint ahogy itt most a mohamedán világban próbálkoznak egy ilyen erőszakos teokráciával, hogy a mullahok és az ajatollahok vezessék a társadalmat. Ilyet Jézus sohasem gondolt. Ezt nem lehet komolyan venni az ő szavaiból. De azt igaz, hogy az én országom nem a világból való, viszont áldására van. Ha beáramlik minél több ilyen amaz országból való erő e világban. Ez tehát a másik ellen. És a harmadik ellen a Máté 22-21-ből az a nagyon jól ismert rész, amikor Jézus körbe akarják csalni a adófizetés ügyében, és ő megadja a végső választ, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek azt, ami az Istené. Ez megint egy ellen, amiből társadalmi építkezés lehet csinálni. Itt a tanulságot rövidre fogva így mondom, hogy illetékességi körök. Megvan az államnak az illetékességi köre, és megvan az Isten népének az illetékességi köre, és tiszteletbe kell tartani egymás illetékességi körét, és úgy kell élni. Tehát az államnak megvan a maga Istentől rendelt hatásköre, és itt a hívő embereknek ezt tiszteletbe kell tartani. Elegészen az, hogy a kar hatalmát, az ítélet hatalmát is az állam kezébe tette le Isten. A császárnak adjátok meg, ami a császáré. De az állam meg ne akadályozza az Isten gyermekét, hogy megadják Istennek azt, ami az Istené. Itt megint az építkezést magunkban szellemileg elvégezhetjük, hogy milyen az egészséges társadalom. Nem egészséges az a középkori társadalom, amikor a pápa ráteszi a lábát a császárnak a nyakára, kanossza járás, az nem Jézus szellemébe történik. És nem isteni rendben történik az, amikor a hívő nem adhatja meg Istennek azt, amit Istené. Tehát az nagyon határeset, hogy hol van az a szorongattatás, amikor nem adhatja meg az Istennek az Istené. Már hát nem megyünk bele most ezekbe a részletekbe, mondom, hogy csak az építő anyagot adom elétek, testvéreim. Jézus így tanítgat minket a társadalmi építkezésre. Nincs Jézusnak társadalmi rendszere, de ad elemeket, jótékony, megbízható, stabil elemeket, amiknek a beépülésével az állami rendszerek, társadalmi rendszerek Istennek kedvesek lesznek, és Istentől gyámolított, támogatott, őrzött rendszerek lesznek. De mindeneket befejezem egy gyönyörű verssel, hiszen ezt még sokáig lehetne folytatni, idézni. Gondolkoztam, hogy ezt a, most már idézőjelbe teszem, ezt az antropológiai igekuttatást, mert ez nem eszmekuttatás, hanem igekuttatás, ezt az antropológiai ige sorozatot mivel is fejezzem be, és ezt az igét kaptam végül a zsidókhoz írt levél második fejezetéből. Jézus nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Na itt van a legszebb, vagy az egyik legszebb antropológiai ige. Jézus nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Jézus az én testvérem, és én Jézus testvére vagyok. Ez a legmagasabb rendű emberi méltóság. Ennek az örömére vezet el Jézus, és megtanít arra, hogy hogyan kell ebben a világban forgolni annak, aki Jézus testvére. A testvérek hasonlítanak egymásra. Ugyanattól az atyától vannak a testvérek. Jó esetben hasonlítanak egymásra. És mi ugyanattól az atyától vagyunk, és Jézus nem szégyel minket testvéreinek mondani, de de ez elkötelez minket arra, hogy a mi nagy testvérünkhöz igazodjunk. Itt van az antropológiai evangélium. Lehetséges az, hogy Jézus testvéreiként járjunk. Ugyanaz a szellem, ugyanaz a lélek, ugyanaz az isteni erő bennünk is munkálkodhatik, mint Jézusban. És ha befogadjuk ugyanazt a lelket, ugyanazt a szellemet, akkor Jézus testvére leszünk, és így jutunk el az ember létnek, az isteni teljességére. Tönnyedjünk el, mert tudjuk.